Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét János evangéliumának 3. fejezetéből választottam a mai esténkre, a 14. és 19. versek közül, amiképpen szól hozzánk az Úr a következőképpen. És ahogyan Mózes felemeltette a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a legutóbbi bőti alkalomnál arról szólottam, hogy Káin bűne azzal kezdődik, hogy leejti az arcát. Hogy nem az Istenre néz, hogy nem az Istenre figyel, hogy nem az Úrtól várja az útmutatást, hogy a tekintete félre megy. És azt gondolom, hogy ma valójában ugyanezt a gondolatritmust kell folytatni. Mert a mi bűnünktől való szabadulásunk sem kezdődhet mással, mint hogy visszaemeljük a tekintetünket oda, ahova az tényleg való. Oda, ahova annak tényleg néznie kell. Most vasárnap, majd Judika vasárnapja lesz, ami az igazság vasárnapja. Az Isten igazságának vasárnapja. És érdemes éppen ezért végig gondolni azt, hogy a bőjtünkben mi most hol vagyunk az Isten igazsága szerint. Hova tekintünk az Isten igazsága szerint. A történet, amit ma áttételesen János evangéliumán keresztül hozok a testvéreknek, Mózesre hivatkozik vissza. És sokszor elsiklunk e fölött a történet fölött, a részkígyó történet fölött, pedig egy viszonylag jelentős pontja a pusztai vándorlásnak. Miről van szó? Nagyon röviden és tömören. Valójában arról, hogy a zsidók megunják azt a szerény véleményem szerint nagy kegyelmi állapotot, hogy őket az Isten életben tartja a pusztában. És elkezdenek lázadni a manna meg a fűrjek csodája ellen. Elkezdenek lázadni Mózes vezetése ellen. És sokadjára visszakívánkoznak Egyiptomba, hogy kiszámítható legyen számukra emberileg az élet. Mert a rabszolga élet, az még ha sok negatívumot is magában rejt, az mégiscsak kiszámíthatóbb, mint az a helyzet, ami azt követeli meg az embertől, hogy én megbízzak az Úrban. És az egész életemet az Istenre bízzam rá. És ha vele gondolunk, kedves testvérek, akkor ez nem egy olyan régi probléma, hogy csak a zsidóságnál üsse fel a fejét. A teljes életemet átadni az Istennek, az egy óriási elköteleződést igénylő feladat. És nagyon sokszor nem megy. Nagyon sokszor kívánkozok vissza oda, ami lehet, hogy bűnös, lehet, hogy rossz, de legalább a szabályait ismerem. Szabályait ki tudom számítani. Tudok számolni a következményekkel. De nem hiába kapjuk ezeket a próbatételeket az Istentől. És mit tesznek a zsidók, amikor elkezdenek lázadni az Isten gondviselése ellen? Hát gyakorlatilag azt mondják, hogy inkább visszamennének a maguk választotta isteneknek a mezejére, a rabszolgatartóiknak a mezejére, és akkor inkább választanák azt az életet. És ezzel gyakorlatilag saját magukat zárják ki a kegyelemből. És mi lesz ennek a következménye? Jönnek a kígyók. És elkezdenek a táborban embereket megmarni, és akiket megmarnak, azok meghalnak. És milyen izgalmas, hogy egészen eddig lehetett lázadni az Isten kegyelme ellen, most, amikor nincsen más, csak az Isten, hogy megmentsen bennünket, akkor egyből szalandok vissza Mózeshez, hogy valahogy imádkozza ki az Istennél, járja ki az Istennél a szabadulást. Szokták volt mondani, hogy süllyedő hajó meg zuhanó repülőgépen, meg akkor ezek szerint kígyók marta zsidó táborban nincsen ateista. De nyugodtan át lehet fordítani a saját hétköznapi élethelyzeteinkre ezt a helyzetet. És nyilván az Isten, aki nem kegyetlenségből küldi a kígyókat, azt mondja Mózesnek, hogy rendben, csinálj egy részkígyót, emelt fel, és aki arra a részkígyóra rátekint, mikor megmarja a kígyó, az életben marad. Jézus azt mondja, hogy ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Nem lehet az összehallásokat, összecsengéseket nem észrevenni ebben a mondatban. Aki felnéz a keresztre, az életben marad. Nem biztos, hogy világi értelemben kell ezt az életet, biológiai értelemben kell ezt az életet venni. Valami sokkal egészebb, sokkal kerekebb formában kell az életről beszélni. Mit csinált a részkígyó a pusztában? Megmentette azt, aki saját maga döntött úgy, hogy a bűn útjára lép. Mert valójában itt ez történik. A zsidók fellázadnak az Isten ellen, az Isten pedig kegyelemből küldi a részkígyót. Mi történik a Krisztusban? Nem egy konkrét, jól körülhatárolható bűn miatt küldi a Krisztust a világba, hanem a létező minden bűnért küldi a Krisztust a világba. Azokért a bűnökért is, amiket én cipelek, azokért a bűnökért is, amiket az emberiség elkövetett a történelme során, és felemeltetik, hogy aki arra felnéz, annak váltsága legyen, annak élete legyen. Érdekes számomra éppen ezért az a párhuzam, hogy Mózes könyve nem hallgatja el azért azt, hogy vannak, akik a kígyómarásba a részkígyó után is belehalnak. Hányan nem emelik oda dacból sem a tekintetüket a részkígyóra? És hányan vannak, kedves testvérek, a passió történet alapján azok, akik ott állnak a kereszt tövében, és gúnyolódnak a Krisztuson? Akik dacból, még a világ megváltásának a tövében is inkább szidják az Istent. És milyen izgalmas az egészben az a fordulat, hogy nem igazán tudják azt, hogy az ott az ő megváltásuk is. Hogy az ott az ő kegyelmi ajándékuk is. Pilátus udvarán azt kiabálja a tömeg, mikor Pilátus sokadjára megpróbálja Jézust elengedni, hogy vére rajtunk és gyermekeinken. És belegondolni is kellemesen hátborzongató abba, hogy ez a tajtékzó tömeg, ami Jézust éppen a Golgota keresztje felé szeretné taszítani. Dűből, haragból, önérdekből, a főpapok megnyílt erszényei nyomán, azok valójában evangéliumot kiáltanak. Vére rajtunk és gyermekeinken. És mindenki, aki megkenetik a Krisztus vérével az úrvacsora közösségében, mindenki, aki megkenetik a keresztség szentségével, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, az hordozza az új szövetség reményét. Hordozza az új szövetség legszentebb titkát. Ha felnéz a keresztre, és abban keresi az isteni szándékot, abban kutatja az Istennek a kegyelmét és irgalmát, az megmenekül minden bűnének a súlyából. Megyünk Judika vasárnapja irányába. Az isteni igazság vasárnapjának az irányába. Hogy állunk mi most ezzel az isteni igazsággal? Szeretnénk inkább a magunk útjait előtérbe helyezni, vagy próbáljuk elfogadni azt a keskeny utat, amit az Isten ad nekünk? Szeretnénk a magunk szabta ösvények felé kacsingatni, vagy elfogadjuk azt az utat, az igazságot és az életet, ami a Krisztusban jelen van? Mit látunk a kereszten? Hogyan látjuk a keresztet, és az hogyan világít most be személy szerint konkrétan az én személyes életterembe és lelki világomba? Hol vagyok én most a kereszthez képest? Érdemes egy picit végig gondolni ezeket a kérdéseket, kedves testvérek, mert ma holnap itt a böjt vége. És A bőjtnek sosem az volt a lényege, hogy most akkor 40 napig nem eszünk húst. Nem az volt a lényege, hogy külsőségeket tartunk, vagy nem tartunk, hanem az a lényege, hogy ezekkel a tradíciókkal élve, vagy más módszerekkel, hogyha az nekem jobban tetszik, közelebb jutok-e az Isten bűnbocsánatához? Felfoghatóbbá lesz-e az számomra? Észreveszem-e azt, hogy az ön bűnbocsánat bennem dolgozni szeretne? Hogy az szeretne kigyomlálni belőlem olyan dolgokat, amik elválasztanak engem az Istentől? Hányan nem emelik fel dacból a fejüket, amikor ott a rézkígyó? És hányan vannak, kedves testvérek, olyanok, akik dacból nem emelik fel a fejüket a mai napig a keresztre? Akik nem akarnak oda nézni? Ha egy társaságban kiderül, hogy lelkész vagyok, az mindig egy nagyon mókás szituáció. Mert hogy az emberek nem tudnak mit kezdeni valakivel a 21. század szekularizált világában, aki papi szolgálatban van. Mert ha valakiről kiderül, hogy hívő, akkor arra, jó, hát mindenkinek megvan a maga baja, szegényemnek ez jutott, azt úgy leintik. De ha valaki hívő, meg még szolgálatot is vállal, hát az elmebeteg. És milyen, nagyon izgalmas ebben az egészben az, hogy mégis ott van az emberekben az, hogy ilyenkor jöjjenek a kifogások, hogy ők miért nincsenek ott a templomban. És megpróbálják valahogy úgy az embernek a szimpátiáját elnyerni, és talán saját maguk lelkiismeret furdalását ezáltal feloldani, hogy miért nincsenek ők ott a templomban. És vannak ilyen visszatérő kedvenc mondataim, amik ezekhez a szituációkhoz kötődnek. Hiszek én a magam módján. Gyönyörű mondat. És ha még csak arról szólna ez a mondat, hogy egyház kritikám van, akkor még azonosulni is tudnék vele, csak a magam módja, az nem az Isten módja. A magam akarata, az nem az Isten akarata. Hiszek én a magam módján. Hány olyan ember van, aki a maga módján akar hinni? És mi nem a magunk módján való hitre lettünk elhívva. Érdemes ezt időről időre végig gondolni, főleg ha közeledünk a húsvéti csoda irányába, mert azért a magam módján való hit engem is megkísért, és mindegyikünket megkísért időről időre. Félreértünk ezt, azt, amazt. Félrenézünk ezt, azt, amazt. Nem biztos, hogy az Isten minden döntését egyből a magunkénak érezzük, vagy azzal egyből azonosulni tudunk. Kedvesen levettem a keresztvizet a zsidókról a rézkígyó történet kapcsán, de azért a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy már évek óta mannán és fürjeken élnek. És ezek szerint az Isten kegyelme is lehet, vagy válhat a megszokás elsilányolt tárgyává. Érdemes néha megrázni magunkat. Hogy ez nem természetes, hogy bennünket az Isten életben tart. Ez nem természetes, hogy az Isten hozzánk közeledik, az kegyelem, az irgalom. És ezek egyáltalán nem természetes dolgok. Hol vagyunk most? A magunk kísértő kígyói és belénk mart kígyói közepette a bőjti úton. Formálódtunk-e egy picit? Változtunk-e egy picit? Tanultunk-e meg valamit, ami megváltoztat? Talán látszólag csak apró dolgokat, de fontos dolgokat az életünkben. Sikerült-e közelebb jutni a megváltás kegyelmének a tisztán való elfogadásához? Az abból való táplálkozáshoz és az abból való élethez? Ezeket a kérdéseket most itt hagyom a testvérekben. Itt hagyom a testvéreknek. Már csak azért is, mert annak idején, amikor prédikálni tanítottak bennünket, azt mondták, hogy nem hagyhatunk kérdést a testvérekben. Én meg utána arra jöttem rá, hogy engem mindig a kérdéseim motiválnak a fejlődésre. Hol vannak a testvérek most a Krisztushoz képest? nem adok választ. Mert ez mindenkinek a személyes feladata. És ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, néha nagyon nehéz felemelni a tekintetünket. Ezért téged kérünk arra, hogy szelíd szemeddel ne vess el bennünket. Hogy amikor mi félrenézünk, akkor a te óvó és biztató tekinteted maradjon rajtunk. Szólíts meg újra, rázd meg újra, hívj el újra. És gyomlálj ki belőlünk mindent, ami minket, bennünket tőled távol tart. És kegyelmeddel, irgalmaddal formálsz bennünket úgy, hogy életünk minden szituációjából, bűnös élethelyzetéből felmerjünk nézni a keresztre. És abban a keresztben elfogadjuk a megváltásunkat, az egyedüli igaz utat. Amen.